Szent Rita 15 éven keresztül viselte homlokán Jézus töviskoszorújának egy sebét. Ezért 15 héten keresztül heti nagy kilenced imádsággal fordulunk a Szenthez, reménytelen ügyek közben járójához, segítséget kérve. Idén a lelki gyakorlat keretén belül Fábri Kornél atya elmélkedései hangzanak el az Eukarisztia és a Szentlélek témában. A következő percekben a Szent Rita nagy kilenced 12. részét hallják.
Múlt alkalommal a megbocsátásról szóltunk, hiszen az Eukarisztiából merítjük a Szentlélek ajándékait is, hiszen az epiklézissel, a Szentlélek lehívásával, a pap szavai által válik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé, és a Szentlélek működése hozza létre az Eukarisztiát, akkor az Eukarisztiából táplálkozva teremhetjük meg a Szentlélek gyümölcseit, az Eukarisztiából kapjuk a szeretetet, az örömöt, és most a békénél tartunk, és azt láttuk, hogy igazából sosincs az ember szívében béke, ha még a megbocsátatlanság van benne, ha harag van benne, ha bosszúállás van benne. És múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy különbség van a kiengesztelődés és a megbocsátás között, hiszen a kiengesztelődéshez mind a két félre szükség van, a megbocsátás viszont csak rajtam múlik. És utána azt néztük meg, hogy miért kell megbocsátani, és azt láttuk, hogy az elsődleges szempont, hogy egészséges testűek és lelkűek legyünk, hiszen azt látjuk, hogy a megbocsátatlanság okozhat bizonyos fizikai tüneteket, betegségeket, aminek nem találják az okát. És a héten találkoztam egy nagyon kedves valakivel, aki beszámolt arról, hogy egy tüdőrákos ember, akinek az egyik orvos 3, a másik 2 hónapot jósolt még előre, teljesen meggyógyult, miután megbocsájtott kis segítséggel, és utána csodálkoztak az orvosok is, hogy teljesen eltűnt a tumor a tüdejéből, ennek köszönhetően, hogy ki tudta mondani a megbocsátás szavait, és nem csak szavak voltak ezek, hanem, ahogy mondtuk a múlt alkalommal is, ez egy folyamat a megbocsájtás, és hogy ennek hatására, hogy meg tudott bocsájtani, teljesen meggyógyult. És most eljutottunk a harmadik ponthoz, hogy kinek is kell megbocsájtanunk. És én itt 4 kategóriát sorolnék fel, és talán az első az sokakat botránkoztat, de én első helyre a Jóisten teszem. De hát ki vagyunk mi, kis porszemek, Isten teremtményeit, a Jóisten jókedvében megteremtett, hogy mi megbocsájtsunk Istennek, aki mindenható, aki maga a szeretet, maga a jóság. Tehát ezzel együtt is azért tapasztalunk a világban sok rosszat. És nagyon gyakran a Jóistent hibáztatjuk bizonyos dolgokért. Azt is mondhatom, hogy valaki elégedetlen az életével. Az, hogy miért oda született, ahova született. Miért olyan családban, akinek nem sikerült a vágyait beteljesíteni, aki eltervezett egy szép életet, és egészen másként alakult. És hát lássuk be, a magyar sajnos ilyen káromkodó nép nagyon sokszor rögtön a Jóisten szidja, olyan dolgokért is, amiről a Jóisten abszolút nem tehet. Pedig fizikai világban élünk, a maga fizikai, biológiai, kémiai törvényeivel, és hát ennek vannak következményei. És mégis sokan a Jóisten szidják, és éppen ezért ott is vannak gyászfolyamatok, amiket el kell végezni, hogyha valami nem úgy jött össze az életben. Egyszer egy kicsit megcsömörlött 50-es éveiben járó férfi mondta azt, hogy hát az élet arról szól, hogy volt egy lista, hogy mi mindent szerettem volna, és kipipálom, hogy ez se jött össze, ez se jött össze, ez se jött össze. És hát nyilván kit szít, hát a Jóistent, hogy ő miért nem engedte ezt. Vagy hányszor halljuk azt, hogy ha Isten lenne egyáltalán, akkor nem engedné meg, hogy ez is ez történne, vagy ha jó lenne, akkor nem engedné meg. Tehát mi megmondjuk a Jóistennek, hogy hogyan kell minket szeretnie. És ettől kezdve csalódunk, mert a Jóisten azt mondja, hogy én végtelenül szeretlek, de a magam módján, ami neked a legjobb, csak ehhez bízni is kellene benne. Tehát ez az első, hogy a Jóistennek megbocsájtani, hogy miért nem adott olyan külsőt, amilyet szerettem volna, annyi IQ-t, amennyit kellett volna. Tehát elhatározom, hogy milyen szeretnék lenni, és igazából nagyon sokszor az irigykedésünk mögött pontosan ez van, hogy én is vágynék olyan körülményekre, olyan képességekre, olyan kapcsolatokra, olyan egészségre, bármire, amit úgy látszik, hogy az élet nem adott meg. Persze az élettel behelyettesítjük tegyük a Jóisten, vagy a gondviselést, vagy a bárki mást, aki nem adott meg nekünk valamit, és mi általában a Jóisten tartjuk mögötte, hogy na ő az, aki nem adta meg, ezért én haragszom rá. Egyik kedvencem, amikor Jónás ugye ott hát megharagszik a jó Istenre, amiért a repkény bokorhoz oda rendelt egy kis hernyócskát, amelyik megszúrta ezt a repkényt, a repkény elszáradt, és Jónás fejére tűzött a nap, és még a születése napját is átkozta, és a jó Isten azt kérdezi tőle, hogy jogos a haragod? És hát a Jónás ilyen dacos kisfiúként azt mondja, hogy jogos, mint halálig. Tehát, hogy miért te ültetted azt a repkényt, kérdezi a jó Isten. Nem, te csak oda beültél alá az árnyékába. Tehát nekem jogom van azt elpusztítani, vagy megteremteni. Tehát sokan vannak, akik a jó Istenre haragszanak, tehát meg kell neki bocsájtani. A második talán még nehezebb, saját magunknak. Hiszen hányszor van az, hogy igen, a jó Isten megbocsájt nekem, de hát én magamnak nem tudok. És ezt látjuk azt, amikor sok-sok évvel, évtizedekkel korábban elkövetett bűnök még mindig ott rágják a lelkünket, még akkor is, ha már leraktuk a Szent Jónásban is, ahelyett, hogy elhinnénk, hogy a Jóisten ezt megbocsájtotta, eltörölte a bűneinket, ehelyett újra és újra előjön. Hát a sátán másik neve a vádló, aki a megbánt bűnökért is vádol bennünket, és folyamatosan előhozza azt, hogy hát te beszélsz, aki ilyet és ilyet tettél, hogy milyen kijelgő módon lehet elővenni mások régi hibáit, és ráadásul ebből lehet fegyvert kovácsolni, hogy na hát nekem ő ne beszéljen, aki egyszer nem tudom, mit csinált. És hát ez magamra is vonatkozik. Ugye amikor a mi atyánkot mondjuk, hogy úgy bocsásson meg a jó Isten, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, az első helyen ott vagyunk mi. Hiszen mi magunk tudunk magunk ellen vétkezni a legtöbbet, hiszen mi 24 órát töltünk magunkkal minden nap. Mi van amögött, amikor nem tudok magamnak megbocsájtani? Nagyon egyszerűen a gőg. Mégpedig azért, mert hogy lehet az, hogy én első Szent Kornél ilyet tettem, ilyet mondtam, ilyet gondoltam egyáltalán, vagy ilyet mulasztottam, ugye sokféleképpen lehet vétkezni. Mert hogy nem fér bele abba a képbe, amit szeretnék magamról kialakítani. A mai internetes világban mindenki igyekszik a legjobb profiát mutatni, legyen az egy social media, Facebook, vagy bármi más, hát senki nem a legrosszabb képét fogja feltenni, hanem igyekszünk szebbnek, jobbnak, nem tudom minek látszani. Ez egy látszat. És amikor szeretnék magamról többet mutatni, vagy a legjobb felemet mutatni, akkor ott van, hogy hát van azért árnyoldalam is. Hiszen ki az, aki közülünk ne követett volna el már bűnt? És akkor ott van, hogy ha nem tudok magamnak megbocsájtani, akkor hogyan leszek képes másoknak megbocsájtani? Az alázat útja az, amikor belátom, hogy igen, én is követtem el bűnt. És a Jóisten nem azt mondja, hogy hát nem mondod, tényleg, hanem azt mondja, hogy hát nem te vagy az első. Csak ezt be kéne látnom, hogy igen, hibáztam, bűnt követtem el. Én is beleestem a sátán csapdájába, rávett a rosszra, nem csak annak idején Évát meg Ádámot, hanem engem is sikerült, de hát milyen jó, hogy Jézus éppen a bűnösökért jött. És hogy én letehetem eléje, hogy igen, ezt követtem el, kérlek, vedd el ezt is. Minden egyes szentmisében elmondjuk azt az igazságot, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Lefordítod úgy is, hogy aki elveszi a te bűnödet, ha odaadom. És ennek az első lépése, hogy magamnak is megbocsájtok. Volt egy Hitchcock film, aztán talán a Csend törvénye volt a címe, azzal kezdődött, hogy egy reverendás ember kijön egy házból, ahol gyilkosság történt, és bemegy a templomba, és a papot vádolják gyilkossággal. És hát a kamera követi ezt az embert a templomba, ahol azt látjuk, hogy összefut a pappal, aki a templomban volt, és kiderült, hogy a sekrestés volt, aki ellopta a pap reverendáját, elkövetett egy gyilkosságot, tehát nem egy szép katolikus példa, és utána meggyónja ezt a papnak, és ettől kezdve a papot köti a gyónási titok. És őt vádolják, nem mondhat semmit. Egy picit borul a dramaturgiája ennek a filmnek, mert hogy a pap azt adja elégtételül, aminek elvégzése nélkül a gyónás érvénytelen, hogy adja fel magát a rendőrségen. És ezt nem teszi meg. És később beszélgetnek, és azt mondja, hogy tudom, hogy a Jóisten megbocsájtott, de magamnak nem tudok, mondja ez a gyilkos. Csak hát ott van, hogy nem volt tökéletes a bánata, mert ha megtette volna, akkor elmegy a rendőrség, és azt mondja, hogy bocsánat, én voltam. Vállalja a tettei következményeit. Tehát itt van, hogy a Jóisten kész megbocsájtani, de ha magamnak nem tudok, akkor nagyon nehezen fog tudni ő is segíteni rajtam. A következő kategória az embertársam. Ez a legáltalánosabb. Itt lehetnek ilyen adhok ellenségek, akiknek meg kell éppen bocsájtanom, valaki nem úgy néz rám, ahogy én szeretném, hogy rám nézzen, a szomszéd éppen nem köszön, bárki más igazából. Ez teljesen élettel belejáró dolog, hogy szokták mondani, hogy nincsen kanál és tányér zörgés nélkül, hát összekoccanunk néha, megyünk tovább. És a negyedik kategória pedig az ellenségünk. Hát erre a jó keresztény azt mondja, hogy hát nekem nincs is ellenségem. akkor most elkezdeném sorolni ki az ellenséged, jó? Tehát ellenséged az, akinek a nevét, ha meghallod, akkor görcsbe rándul a gyomrod. Ha tudod, hogy az illető elmegy valamilyen eseményre, akkor te oda nem fogsz elmenni. Hallottam ilyet is, hogy atya, amíg XY ott van a templomban, addig én biztos, hogy nem jövök. Mondom, ennél rosszabb ötletet, elég nagy a templom, elfér ő is, te is. Az Isten kapcsolatomban nem fogom feladni valaki másért. Aztán ellenség az, aki mondjuk kitúr az örökségből, ellenség az, akinek a hatására elbocsájtanak az állásodból, ellenséged az, akivel már nem beszélsz 3 éve, mert valami volt, ellenség az, aki, hogyha megálltod időben az utcán, akkor még átmész a túloldalra, lehetőleg gyorsan kirakatot nézel, nehogy észrevegye, hogy te észrevetted. Ellenség lehet az, aki a buszon rálép a lábodra véletlenül. Ellenség lehet az, aki közlekedésben nem úgy közlekedik, ahogy te azt szeretnéd, és nem másokat veszélyeztetve. Ellenség lehet az, aki pletykál rólad, aki a hátod mögött rosszat mond rólad. Ellenség az, aki megaláz, aki megrágalmaz. Ellenség lehet az, aki átvert, aki meglopott. Ellenség lehet az, aki bármi rosszat tett neked. Ellenség az, aki nem úgy szeret, ahogy te szeretnéd, hogy szeressen. Ellenség lehet az, aki a boltban, a pénztárnál szuttyog valamivel, és te emiatt lekésed a buszodat. Ellenség lehet az a buszsofőr, aki becsukja előtted az ajtót a busznál. Sorolhatjuk sorra, hogy hány ellenségünk lehet. Úgyhogy nekik mind-mind meg kell bocsájtanunk, mert hogy Jézus is azt mondta, hogy az ellenségeinkkel még jót is kell tenni. De kiki nyugodtan folytassa ezt a sort, tehát vannak ellenségeink, vannak olyan ellenségeink, akik ilyen egy pillanatra ellenségünk csak, valaki aztán hosszú évekre. Akkor megyünk és gyónjuk azt, hogy pénteken húst tettem, és más nincs, hát a szomszédnak nem köszönök már 4 éve. Akkor miért is nem? Akkor valaki azt gyónja, hogy hát 2 haragosom van. Na ne haragudjon, nem értem ezt a szót. Ki haragszik kire? Mert ha ön rá, akkor bocsásson meg, és ne haragudjon. Ha a másik önre, akkor meg kell nézni, hogy miért haragszik. Jogos-e a haragja, vagy nem? De hogy megteszek-e mindent azért, hogy ne legyen haragosom? Eszébe jutott-e az, hogy a szomszéd, akivel már 3 éve nem beszél, hogy amikor éppen van, ünnep van, süt egy kis sütit, átvisz belőle neki. Hát, ha ezzel parazsat tesz a fejére. Erről majd később lesz szó, hogy mit is jelent. Úgyhogy látjuk, hogy van kinek megbocsájtanunk, a jó Istennek, saját magunknak, embertársunknak és az ellenségünknek, és hogy mi az alapja a megbocsájtásunknak, ez a 4. pont, mert a megbocsájtás alapja igazából pontosan az, hogy Isten neked is megbocsájtott. Ezt néha nehéz elfogadni, mert úgy érezzük, hogy ezt nem érdemeljük meg. Természetes dolog, hogy bennünk van az igazságérzet, és ha azt halljuk, hogy nem tudom, valaki rátör idősekre és kirabolja őket, hogy azt mondjuk, hogy kapják el és kapja meg a méltó büntetését. És ezt sorolhatjuk csomó bűnre, hogy igen, azt akarjuk, hogy igen, kapják el, mert megérdemli. Csak hogy nincsen kettős mérce. Minden bűnnek jogos büntetése kell legyen. Ez a bennünk levő igazságérzet miatt is így van. És hát ebben mi is benne vagyunk. És ezért jó az, hogy mi tudjuk, hogy Isten megbocsájtott nekünk. És hadd olvasok fel egy evangéliumi részt Máté evangéliumából, amit viszonylag ritkán szoktunk olvasni, de talán megvilágítja azt, hogy mit is jelent az, hogy Isten nekünk megbocsájtott. Máté 18. fejezet 23. versétől olvasom. A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki el akarta számoltatni szolgáit. Amikor elkezdte a számadást, eléje állítottak egyet, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta, hogy adják el feleségestül, gyerekestül minden vagyonával együtt, és úgy fizessen. A szolga leborult előtte, és úgy kérte, légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az úr megkönnyörült a szolgán, szabadon engedte, s adósságát is elengedte. Amikor kiment, a szolga találkozott egy másik szolgával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, elkezdte folytogatni és követelte, add meg, amivel tartozol. A másik szolga leborulva kérte, légy türelemmel irántam, s mindent visszafizetek neked. De ő nem engedett, hanem fogta, börtönbe vetette, míg meg nem fizette tartozását. Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek és jelentették uruknak mind, ami történt. Az úr maga elé hivatta és így szólt hozzá. Te gonosz szolga! Kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd a szolgatársadon, ahogy én megkönnyörültem rajtad? Ezzel az úr haragjában átadta a poroszlóknak, míg meg nem fizette mind, amivel tartozott. így tesz mennyei atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből fele barátjának. Ugye ez egy példabeszéd Jézustól, és egy-két kiegészítőt hadd mondjak hozzá. Ugye szoktunk beszélni a talentumokról szóló példabeszédről, hogy valaki egyet kapott, valaki ötöt, valaki kettőt, és hát mindenki sajnálja azt a szegényt, aki egyet kapott csak. De mennyit is ért egy talentum? Én utána néztem, hát különböző becslések vannak, 20 és 40 kiló ezüst közé teszik, nagyjából 20 évnyi munkabér egy talentum. Na most ebből tartozott 10 ezerrel ez az ember, ha jól számolom, akkor 200 ezer évig kellene dolgoznia ahhoz, hogy visszafizesse. Lehet ezt visszafizetni? Nem. A 100 dénár az pedig pontosan 100 napnak a munkadíja. 200 ezer év és 100 nap. És látjuk azt, hogy igazából ez a szolga nem is kérte, hogy engedjék el neki, hanem csak türelmet kért. Én visszafizetek mindent. Hát gondolom, a gazda gondolkodott kicsit, hogy miből fogja ezt visszafizetni. És azt mondja, hogy tudod mit, inkább elengedem. Ne terheljen ez a eskü téged, mondjuk így, vagy ígéret. És aztán bár nem is kérte, mégis elengedte, és ezért cserébe annyit kér csak, hogy ő is engedje el a mások tartozását. Ugye Jézus is a keresztvára, ahogy Pál apostol fogalmaz, az ellenünk szóló adóslevelet vitte fel. Felszegezte az adóslevelünket, ami már azt jelenti, hogy megsemmisült. Az adóslevélben az, hogy mennyivel tartozunk. És Jézus ezt felvitte a keresztvára, és megszűnt a tartozásunk. Amikor azt olvassuk, hogy ugye a porosztóknak átadja, hogy addig, amíg vissza nem fizet mindent, addig börtönben legyen, ez egy kicsi előképe a tisztítótűznek is. Hogy ott is lehet, hogy majd kell vezekelnünk. Én bízom benne, hogy rögtön a mennyországba készülünk. Mert hogy ha Jobblatornak sikerült egy szaváért, hogy meg a mai evangéliumban is olvastuk, hogy aki hisz az ember fiában, annak örök élete van. Hinni pedig bízni, azt jelenti. Úgyhogy úgy tűnik, hogy az Isten megbocsátása az alapja annak, hogy mi is meg tudjunk bocsájtani. És emlékszem, egyszer volt egy leányzó, akit alfa kurzusra hívtunk el, nem katolikusként nőtt fel, nem is volt megkeresztelve. Azt tudom, hogy az édesapja otthagyta őket, mikor ő még meg se született. Aztán 15 évvel később megjelent Amerikából vissza, akkor már drog- és alkoholfüggő volt. Az édesanyja mindig várta vissza, és egyszer csak jött a hír, hogy az édesanyja ennek a leányzónak agydaganattal kórházban van, valószínűleg utolsó stádium, és hát hívták a lányát, hogy menjen el hozzá, és mondta neki, hogy figyelj, ha tudok valamit segíteni, szólj. Akkor még a lánya sem volt megkeresztelve, hát jött a telefon, ha tudok, akkor menjek. Úgyhogy bementem hozzá, és azt tudtam, hogy valószínűleg nekem kell megmondani, hogy napjai, hetei vannak hátra. És tudtam, hogy hát Jézusról nem szívesen hal, mert ugye a templomba sose járt, de meg volt keresztelve, és akkor azt kérdeztem tőle, hogy mi a célja? Ott volt egy hatágyas kórházban, mondta, hogy ő szeretne hazamenni, és mondom, utána dolgozni, az hát igen, ő nagyon szeretne dolgozni. És mondom, utána mi a célja? Azt mondja, hát azon még nem gondolkodott. És akkor mondtam, hogy nézze, önnek is, nekem is ugyanaz a célunk, hogy örökké boldogan éljünk. Szeretne örökké boldogan élni? Mondta, hogy ő szeretne. Mondom, akkor egy dolgot kell ehhez megcsinálni, és hogy mi az? Mondom, egy igent kimondani, hogy ő ezt szeretné. És mondta, hogy én katolikus pap vagyok, a felszentelésben megkaptam azt a hatalmat, hogy feloldozza a bűnei alól, mivel kórházi körülmények között vannak, mondta, hogy bánja meg a bűneit, én elmondom helyette a bánatimát, ha egyetért egy amment mondjon a végén, és akkor utána feloldozom. És így is történt, betegek kenete éppen nem volt nálam, meg oltári szentség sem, mert nagyon hirtelen kellett menni, és egy 60 kilométerrel arrébb levő kórházban. És akkor gondoltam, hogy van esetleg, akinek meg kellene bocsájtania. Persze tudtam jó, hogy ő a férjét várta mindig vissza, és mondta, hogy a bólintott, hogy igen. És mondom, a férje az? Mondta, hogy igen. És mondom, nézze most, a Jóisten önnek minden bűnét eltörölte, és cserébe azt kéri, hogy ön is bocsásson meg a férjének. És ha gondolja, hogy most mondok egy imát, és ha egyetért vele, akkor bólintson, mert nagyon-nagyon gyenge volt már. És akkor elmondtam egy imát, amiben hálát adtam azért, hogy a Jóisten neki megbocsátott mindent, és kértem, hogy a férjének is bocsásson meg, és a végén bólintott. Utolsó alkalom volt, hogy lehetett vele még beszélni, rá néhány napra meghalt. De én hiszem azt, hogy ez a papi örömök egyik legnagyobbika, amikor valakit a halálos ágyán sikerül kiengesztelni a Jóistennel, sikerül kiengesztelni azzal, akire leginkább haragudott, és igazából nem történt más, mint ez az evangélium megvalósult. Neki a 200 ezer évnyi munkát engedték el, és ő cserébe ezt, hogy hűtlen volt a férje hozzá, hogy otthagyta és csalódott benne, ezt kellett megbocsájtania. Azt mondhatjuk tehát, hogy Isten megbocsátott, de rajtad múlik, hogy elfogadod-e a megbocsátását, vagy nem. Azzal tudod megmutatni, hogy elfogadtad, hogy te is megbocsájtasz. Olyan, mintha a szívünkön lenne egy kis ajtó, ami akkor nyílik ki, hogyha megbocsájtok, és a Jóisten bocsánata be tud lépni. De ezt a kis ajtót ki kell nyitni. Igazából a szentgyónásunk sem érvényes, hogyha még harag van a szívünkben valakivel szemben. Ahogy mondtam, a megbocsátás folyamat, ezen dolgozni kell. Aztán, ha elfogadom Isten bocsánatát, akkor úgy kell élnem, mint az a halálra ítélt, akit a bitófa alatt felmentenek, és kapott még egy esélyt. Igen, élhetek tovább ennek a tehernek a mentességével. Ugye a tapasztalat az is, hogy a szentgyónásban kapott feloldozás után mindenkit szépnek látok. Mert megtisztul a lelkem. Most már Isten szemével látom a másik embert is. És még egy fontos dolog, hogy nem vagy azonos a tetteiddel. És a másik sem az. Ugye Jézus a bűnt elítélte, a bűnöst sohasem. És talán ez is segíthet a megbocsátásban, hogy különbséget teszek az ellenem elkövetett bűn és az elkövető között. Van olyan bűn, amit nem lehet megbocsájtani, de a bűnösnek meg lehet bocsájtani. És ez sokkal fontosabb. A bűnöst Isten is szerette, és ez a mai napnak az örömhíre, hogy bármit is elkövettünk, Isten akkor is szeret, és azt akarja, hogy egészségben, boldogan éljünk, és ennek útja továbbra is a megbocsájtás. Úgyhogy a következő héten, következő alkalommal azzal folytatjuk, hogy hogyan bocsássunk meg, és hogy mit tegyek, hogyha netán nem tudok megbocsájtani.
A Szent Rita Nagy Kilenced 12. részét hallották.